Szépen mindenkinek, köszöntök én is mindenkit a konferencián. Gyorsan átváltok arra, hogy megosztom én is az előadást. Izgalmas volt hallgatni az előző előadást, mint hogy ugye én nekem az volt a feladatom az elmúlt egy évben, hogy összefogtam a Magyar Mesterség és Intelligencia Koalíció szakmai munkáját, aminek az volt a feladata, hogy megalkossuk Magyarország Mesterség és Intelligencia Stratégiáját. Remélhetőleg ez egészen hamarosan bejelentésre kerül, és pont nagyon sok minden visszhangzott abból, amit megfogalmazott az előző előadó is, hogy milyen összefogás szükséges ahhoz, hogy valós szinergiák elindulhassanak, akár az adatvagyon gazdálkodás területén, akár a technológiák alkalmazása területén, akár a oktatási folyamatoknak a használatában. Csak egy kis kitekintés így a kapcsolódáshoz, hogy a stratégia három nagy szintjéből alapozó pillérek, egy iparági fókuszok és transformatív programok. Az egyik transformatív program az pont az, hogy hogyan lehet a mesterség és intelligenciát alkalmazni az oktatásban, pont ilyenekre, hogy hogyan lehet támogatni a diákokat abban, hogy egyedi tanulási utakat tudjon bejárni, milyen tanulási segédletek tudnak neki segíteni, és mindezt hogyan lehet a mesterség és intelligenciával támogatni. Úgyhogy valamint én most pont a most megalapult, vagy hát most induló, igazából úgy mondanám, hogy most induló mesterség és intelligencia nemzeti laboratóriumnak a szakmai napjáról jövök, ahol pont ez a fajta intézmény egy együttműködés is kezd kialakulni, úgyhogy szerintem vannak biztató jelek abban, hogy ezt hogyan lehet összerakni. Én most itt arra lettem felkérve, hogy egy kicsit beszélgessünk, vagy beszéljek arról, hogy a mesterség és intelligencia hétköznapokban az hogyan alakul. Ugye ez egy nagyon fontos eleme, és még visszautalva az előző adóra, hogy nagyon sok területen épül be a hétköznapunkban a mesterség és intelligencia, és bár nem látványos technológiai forradalmat élünk meg, hogy elkezdenek robotok mászkálni körülöttünk, hanem ennél sokkal láthatatlanabb módon épülnek be közökörénk ezek a rendszerek, mégis hatalmas átalakulást hoznak az életünkben, működésünkben, és hogy ezek a technológiai fejlesztésekre, meg az alkalmazásokra is nagyon fel kell tudnunk készülni. Ugye általában ilyen gépesített, meg testesített mesterség és intelligenciánról gondolkodunk, hogy grimaszol meg ilyenek, de ugye a mesterség és intelligencia az ennél sokkal tágabb, vagy sokkal konkrétabb, sokkal inkább mondjuk az, ami vezeti az autót, ami így néz ki az, amikor egy autó mondjuk képeket szegmentál, hogy melyik része az, ahol nekem haladnom kell, melyik a többi autó, melyik a fa, melyik a lámpa és társai. Ugye ezt valahogy értelmezni kell a kameraképből. Vagy éppen ugye az arcfelismerés is egyfajta mesterség és intelligencia, ami megint itt senki nem használ mesterség és intelligenciát, de mégis a kamerába be van építve. Ugye egyre több helyen jelennek meg ezek a fajta chatbotok, talán ez a leglátványosabb, leginkább a hétköznapokban is a mesterség és intelligenciához asszociált fogalom, hogy foglalunk valamit, vagy segít nekünk valaki, vagy ugye a Magyarországon a Vanda már egészen sokakhoz eljutott. De például egy ilyen paradicsom válogató is lehet egy mesterség és intelligenciával támogatott dolog, ami megint csak a testetlenségét, vagy a nagyon nem emberi testességét hangsúlyozza, azért hoztam így példának. Tehát nagyon széles spektrumban vannak azok, hogy mi minden van, mi minden az, ami mesterség és intelligencia segítségével működik. És hogy ebben csak megint egy picit fogalmi elhelyezés, hogy kétfajta mesterség és intelligenciát, hogy hát sokkal többet, de most ennek a különböztetési szempontjából kétfelé szoktunk mondani. Van a szűk, vagy gyenge mesterség és intelligencia, meg az általános, vagy erős mesterség és intelligencia. Az általános az, amit emberi szintű mesterség és intelligenciának hívunk, és általában ezekről szólnak a skifik, amikről amikor így ilyen tudatára ébrednek a gépek, meg bele lehet szeretni, meg le akarnak minket kaszabolni, és ez nagyon erősen a sci-fi világában is marad még egy jó darabig. Bár rengeteg olyan etikai kérdés merül fel a hétköznapokban, ahol mondjuk autonóm rendszerek kapnak mesterséges intelligencia irányítást, de az sokkal inkább ahhoz hasonlít, mint amikor egy mesterséges, mint amikor egy olyan eszközt használunk másik emberek bántására, amelyet alapvetően bizonyos jó célra találtunk ki. Tehát egy kalapáccsal is lehet embert ölni, meg szöget is beütni. Tehát jobban fél általánosabban a tudományos közösség attól, hogy mire használjuk a mesterséges intelligenciát, mint az a fajta félelem, hogy egyszer csak tudatára ébred, és majd itt mindenféle galibát csinál. Viszont a szűk mesterséges intelligenciában is ugye vannak ezek a fogalmak, hogy gépi tanulás, meg mély tanulás, nem tudhatom, hogy kik vannak a közönségben, ezért elnézést, hogyha nagyon redundánsan vagy hétköznapian mesélek róla, de ugye a gépi tanulás az, amikor az a fajta mesterséges intelligencia, amikor a saját maga sok adatból tanul, és automatikus módon parametrizálja azt, hogy hogyan találja meg a megfelelő mondjuk függvényt, és akkor a mély tanulás meg ezen belül van, amikor meg úgynevezett neurális hálókkal, ilyen biológiai inspiráció alapú matematikai modellekkel tulajdonképpen létrehozunk egy olyan rendszert, amely mondjuk képes felismerni egy macskát, ami nem annyira egyszerű egy csomó pixelből nézve. Azért szeretem ezt kiemelni, mert hogy amit ma mesterséges intelligenciának, vagy szűk eminek szoktunk hívni, azért az sokkal közelebb van a matekhoz, mint a spiritualitáshoz, amivel sokan társítják a hétköznapokban. Ennek ellenére a hétköznapi felhasználásai, vagy a szűk eminek legalább akkora hatása van, mint amekkorát sokszor asszociálunk itt az erős mesterséges intelligenciához, mert sokkal inkább olyan, mint az áram, hogy nagyon sok mindenbe beépül, és rengeteg mindenben használható, de nem áramot használunk, tehát általában vasalót használunk, meg sütőt, meg telefont, meg fizetünk a boltban, ez mind árammal működik, ugye, de nem áramot használunk. Egy kicsit hasonló hatást prognosztizálnak a mesterséges intelligenciára is, hogy rengeteg területre beépül, meg rengeteg minden mögött ott lesz a háttérben. Ez a fajta tanuló, testre szabó, egyéni dolgokat megtest és megértő szoftverhálózat, de csak nagyon kevés esetben lesz az, amikor mondjuk ez egy olyan szociális robot, aki gondozza az időseket, vagy akivel beszélgetni lehet egy ügyfelszolgálaton. És pont ezt szeretném egy kicsit ezek mentén elkülöníteni, hogy milyen fajta rendszerek vannak, és azokra példákat hozni, hogy két nagy módon találkozunk ezekkel a rendszerekkel. Az egyiket úgy hívjuk, hogy struktúrálatlan adatok feldolgozása, tehát a képek, a hangok, a természetes nyelv, és az alkotó algoritmusokat is ide soroljuk, ahol valami, ami nekünk nagyon könnyű, tehát mondjuk megérteni azt, amit én most beszélek, az mindenkinek természetes, de a gépeknek elég nehéz. Ugyanígy mondjuk egy képről elmondani, mi minden van rajta, vagy hogyan egészítenéd ki azt, hogy ez a kezdeményező macska legyen, ez már egy 4-5 éves gyereknek is teljesen természetes, és mindig azt gondoltuk, hogy ez lesz a gépeknek is természetes, de ezt sosem nagyon, nagyon sokáig nem ugratták meg, egészen 2011-12-ig. Viszont rengeteg olyan területen is használnak mesterséges intelligenciát, ahol úgynevezett struktúrált adatokat kell feldolgozni. Nagyon-nagyon leegyszerűsítve a struktúrált adatok feldolgozását, azokat hívjuk, amikor már eleve Excel táblában rendezhető lenne, kvázi, vagy adatbázisban rendezhető lenne egy adatsor, tehát mondjuk egy időbeni jele egy szenzornak, vagy egy útvonaltervezés, vagy ki mit vásárolt, tehát ugye ezek mind olyanok, hogy CRM rendszerekben, meg ehhez hasonló rendszerekben vannak benne, és ezeknél meg sokkal inkább hatékonyságjavítást tud elérni ez a technológia. Tehát egy kicsit így szoktuk szétválasztani, hogy egyrészt egy csomó mindenben tud segíteni nekünk, hogy új módokat, újfajta adatterületeket tud feldolgozni, mint a képek, hangok, Másrészt pedig a meglévő dolgokat, mondjuk egy előrejelzést is sokkal jobban tud segíteni. És akkor amit én most szeretnék tenni itt a következő 10 percben, hogy egy kicsit mindegyiken végigmegyek és hozok egy olyan példát, ami nagyon a hétköznapjainkban van jelen, és valószínűleg szoktuk használni, vagy találkozunk vele. Meg egy pár olyat, ami Magyarországon már működik, és Magyarországon, vagy magyar fejlesztésű, vagy magyar cégnél valahol használják, mint technológiát. A képfeldolgozásnak amit megint nem szoktunk ezzel asszociálni, mondjuk amikor a Facebookot, meg ezeket a mostanában nagyon, nagyon elterjedt videó csetelési rendszereket használjuk, ami kitalálja, hogy most akkor hol van az én arcom körv, arcomnak a széle, és akkor oda rajzolja nekem a nyuszi fejet, meg amikor kinyitom a számot, akkor előjön a pizza és társai. Ugye ez mind mesterséges intelligenciával működik, hiszen fel kell tudni ismerni azt, hogy hogy mi van azon a képen. Ugyanígy az arcfelismerés, ugye sok telefonban már arcalapú mondjuk képernyő feloldás van, ez is egy mesterséges intelligencia alapú algoritmus. De ilyen területeket használnak például röntgenképeknek az elemzésénél, hogyha biztonsági kameráknak a biztonsági kamerákból egy kiskereskedelmi egységben lehet készíteni hőtérképet, hogy ki merre jár, melyik területek az, ahol egyáltalán nem járnak az emberek, mit érintenek meg, hogyan lenne érdemes átrendezni az egész boltot ahhoz, hogy ez jobban használható legyen. De kép például az is, hogyha beszkennelünk egy számlát, akkor hol van rajta az adószám, hol a mindenféle személyes adatok, azokat hogyan lehet konvertálni mondjuk egy adatbázisba. Nagyon izgalmas ugye a precíziós mezőgazdaság felhasználási területei, hogy ezek sok ilyen traktoron már vannak kamerák, amelyek folyamatosan figyelik, hogy ahova megy, az éppen egy, ami fölött elmegy, az egy gyom, vagy egy haszonnövény, és annak fényében inkább spritzköl rá egy kis gyomírtót, és annak megfelelő gyomírtót, és csak arra spritzköli, vagy vizet annak fényében, hogy mondjuk érzékel, hogy ki van száradva a talaj, és ezeket mind képből lehet kialakítani. Termékellenőrzés a gyárakban, tehát például amikor van egy gyártósor, akkor sokszor a végére nem csak egy embert tesznek, aki megnézegeti az egyes darabokat, vagy mintavételszerűen ellenőrzi, hogy mennyire jó az a termék, hanem sokkal inkább egy olyat tesz, hogy egy kamerát tesznek, ami minden egyes darabot, akár percenként 100-200 darabokat is lefényképez, és meg tudja állapítani, hogy van-e rajta repedés, van-e rajta mérethiba, és ezáltal javítható a minőség. És egy nyilván az önvezető járművek tájékozódásának ez egy nagyon fontos bemeneti pontja. Megint ezek közül nagyon-nagyon kevés az, amiben az az élményünk, hogy robotokkal beszélgetünk, vagy találkozunk, de mégis nagyon sokat tudnak adni. Ugye a hangfeldolgozásnak ugye a legeklatánsabb példája az, amikor így azt mondjuk, hogy Hey Siri, vagy Hello Google, vagy ehhez hasonló dolgokat, és akkor diktálunk, vagy felismeri a szöveget, amit beszélünk. Tehát a beszéd átírás, a szöveggé talán a legkézzelfoghatóbb példa, amit valószínűleg sokan használunk. De ugye vannak alkalmazások, amik kifejezetten a zeneszámokat ismerik fel, de hogyha egy kicsit jobban üzletfókuszúvá megyünk, akkor nem csak a szöveget lehet kinyerni a hangból, hanem azt is, hogy mondjuk mennyire kockázatos az, hogy az illető be fogja perelni minket, hogyha fenyeget, és ez nagyon sokkal erősebben a hanghordozásából is ilyen szempontból következtethető érzelmi állapotától függ, és nem csak attól, hogy azt mondja, hogy jaj, beperelnek. Ugye nagyon sok zaj, például a meghibásodásra utaló zaj, tehát nem csak ember által gerjesztett hangokat szoktak elemezni, hanem meghibásodásra utaló zajokat, vannak olyan eszközök, amiket rárakunk egy applikációként egy mobiltelefonra, és azt a mobiltelefont hozzá nyomjuk egy gyártó géphez, és a gép rezgéséből ő meg tudja állapítani, hogy ennek szüksége van a karbantartásra, vagy nincs, vagy van egy másik alkalmazás, amely síneknek a rezgéséből tudja megállapítani, hogy mikor fog eltörni. Ugye ezek mind nagyon, nagyon hasznosak, mert nagyon sok munkaórát tudnak megspórolni. És hát vannak kifejezetten Magyarországon is olyan kutatások, akik arra fókuszálnak, hogy mondjuk előre lehet jelezni demenciát, vagy más betegségeket kezdeti fázisban már a beszéd stílusból, tehát nem feltétlenül abból, amiket mond az illető, hanem mondjuk a szünetek hosszúsága és társai. Ugye, hogy van a szövegfeldolgozás, mint nagy terület, az annyiban más, mint a nyelv vagy a hangfeldolgozás, hogy egy beszélt szöveget is át lehet írni betűkké, ugye betűktől indul a szövegfeldolgozás. Ennek a legeklatánsabb példája az az, hogy a Google-ben, amikor keresünk, ugye akkor masszívan szöveganalitikákat kapunk a háttérből, de hát valószínűleg, vagy hát sokan hallhattunk már arról, hogy van a Telekomnak egy Vanda nevű ügyfélszolgálati asszisztense, aki az ő ügyfélszolgálatuk mögött felveszi első körben a telefont, és ma már hiszem 97%-ban helyesen találja el, hogy végülis mit is akar mondani az illető, és nyilván nem tudja az összeset lekezelni, de már nagyon sok mindent le tud kezelni. De nyelvfeldolgozásnak számít az is, amikor egy jogásznak kritikus bekezdéseket azonosít egy rendszer, vagy amikor beazonosítja, hogy milyen szavakat használ egy ügyfélszolgálatos, és azt visszajelzi a menedzsernek, hogy ez bizony olyan szavakat, vagy olyan stílust használt, ami ellentétes a szabályzattal. Van egy másik nagy kalap, hogy a cikkeknek az érzelmi töltete, tehát hogy nem a tartalom az igazán fontos, hanem általánosságban pozitív vagy negatív a megítélése mondjuk egy-egy márkának, vagy egy-egy kérdésben milyen az általános elfogadottság, vagy milyen a hangulat, vélemény, ezek mind a social media tartalmakból, meg a blogokból nagyon szépen ki lehet alakítani. Európai szinten is vannak már ilyen projektek, Magyarországon is több cég is foglalkozik ilyenekkel, hogy ezeket akár cégeknek, akár politikai szereplőknek is tudja adni. Sokat lehet ugye tanulni abból is, hogyha valaki nagyon jó, mondjuk egy értékesítő, akkor neki van a tipikus beszéd panellei, egy beszéd fordulatai, és vannak szoftverek, amelyek arra specializálódnak, hogy elkezdik elemezni, miben más a legjobb értékesítők, a legkevésbé sikeres értékesítők beszélgetési stílusa az ügyféllel, és ez alapján tippeket adni a szolgálati vezetőnek. Tehát önéletrajzok elemzése is ide tartozik, meg híreknek az írása, bár ez egy kicsit átvezet már minket a következő területre. Az alkotó algoritmusokra, ugye ezek olyanok, amik nem elemeznek, hanem új dolgokat hoznak létre. Itt ennek egy demonstrációját hoztam, valószínűleg nem ebben a formában találkozunk ezzel, hanem valamiféle generált fotók formájában. Itt ez azért látványos talán ez a kis összehasonlítás, mert hogy a felső képek, vagy a felső képsor, meg a baloldali képsor, azok, az a 8 ember, azok igazi emberek, az összes többi, az pedig olyan fénykép, amely olyan embereket ábrázol, akik nem léteznek, hanem kombinációja a felső vagy az oldalsó soroknak. Tehát, hogyha ezt az embert megnézzük, meg ezt a hölgyet itt oldalt, annak a kombinációjából lett ez a figura. Rengeteg ilyen algoritmus van már, amely már nagyon ijesztő dolgokat is létrehoz. Például ugye ezeket, ugye arcokat, vagy meg tudnak öregíteni, és akkor ebben lesznek ugye a deepfake videók, amikor ezt azt mondjuk, hogy valakinek az arcát rámontírozzuk egy másik videóra, aki mondjuk elmond egy szöveget, és akkor ebből az lesz, hogy egy miniszter bármit el tud mondani, mert megmondjuk neki. De csináltak meg egy festményt, új szövegeket, ugye verseket, híreket, nagyon sokat. A Microsoft nemrég nagy leépítés csinált a híró szekciójában, mert gépeknek adja ki, termékdesign koncepciókat tudtak létrehozni, de ide tartozik például ígéretes hatóanyagok létrehozása is a gyógyszerészet, de mik azok a molekula pakkok, amik így tudnak létrehozni, vagy amikor legnagyobb valószínűséggel fognak hatást kiváltani. Előrejelzés, egy izgalmas magyar példa, egy Multinus nevű cég csinál például egy olyat, hogy az alapján, hogy ki mikor, hogy milyen stílusjegyei vannak az embernek, megpróbálja megbecsülni, mennyi időt fog bent tölteni egy-egy boltban, ez esetben a Rossmannban, és megbecsülni azt, hogy mikor, mekkora sor fog kialakulni az alapján, ki mikor jött be. És ezáltal tudnak szólni, hogy most akkor be kéne ülni még egy pénztárosnak hamarosan, mert ki fog alakulni a sor. Ez egy komoly ügyfélelégedettség növelést tud hozni, de ugye ide tartoznak a mikor kell készletet rendelni, hogyha egy folyamatos előfizetés van, mondjuk a Spotify, akkor mikor várható, hogy lemondja az előfizetést, és emiatt mikor szólítsa meg azzal, hogy ő most kap valami speciális akciót. Vannak kutatások erre, hogy előre lehet jelezni, melyik vasútállomáson várható bűneset, hova érdemes küldeni a rendőröket, hogy hogyan fog valaki lelépni az úttestre az alapján, ahogy viselkedik, mikor romlik el egy autó, vagy egy bármiféle rendszer, és akkor az utolsó az, amikor ér a vásárló a pénztárhoz, amiről a kép is szól itt. Hasonlóság, vagy eltérés elemzés, mint...
Elnézést kérek, lassan lejár az időnk.
Igen, egy-két slide van, gyorsan akkor befejezem. Tehát a Facebook például ilyen hasonlóság, vagy eltérés elemzés, de bankkártyás csalások is ide tartoznak. Optimum kereséssel találkozunk általában a vazéban, de gyártási erőforrások, meg hibaokok keresésében is lehet ilyeneket találni, és ugye a komplex irányításokat például a robotporszívókban találjuk meg hétköznapokban. Úgyhogy összességében csak azt akartam összefűzni, hogy mennyire sok hétköznapi esetben találkozunk úgy a mesterséges intelligenciával, hogy nem az az élményünk, hogy mesterséges intelligenciával találkozunk. Köszönöm szépen a figyelmet!